Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Hogyan lesz egy születésnapi ajándékból országos kulturális ikon, és mit jelent nőként, anyaként és vezetőként egyszerre irányítani egy fesztivált, ami évről évre több tízezer embert mozgat meg, nem csak zeneileg, hanem emberileg is. Mai vendégem egy olyan nő, akinek az élete különböző szakaszain azt gondolom, hogy megérnének egy-egy külön beszélgetést, de most ezt így együtt fogjuk mind megbeszélni, hogy mi minden történt az életében. Vendégem a stúdióban Valde Orsi, a Palóznaki Jazz Picnic alapító fesztivál igazgatója. Orsi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
És hát előre vetítettem, hogy sok mindenről fogunk beszélgetni. A beszélgetésünk apropója a Palóznaki Jazz Picnic. De mielőtt belemegyünk abba, hogy mit is nyújt ma ez a háromnapos nemzetközi butik rendezvény, egy picit beszéljünk rólad. Mert hogy te vagy egyszerre fesztivál igazgató, jogász, vállalkozó, egy személyben. Te hogyan határozod meg magad?
Most éppen a fesztivál dominál az életemben, de mindig így százalékos arányban határoztam meg, hogy volt egy időszak, amikor légiutas kísérő voltam, akkor csak az voltam, plusz joghallgató, utána lettem egy kicsit jogász, majd utána szépen százalékosan tértem át először, mindig azt mondtam, hogy most 70%-ban jogász vagyok, 30%-ban fesztivál szervező, most már csak 50%-ban vagyok jogász és fesztivál szervező, és volt olyan időszak, hogy 100%-ban fesztivál szervező voltam, most már megint visszajött az életembe egy kicsit a jog, úgyhogy most már úgy vagyok vele, hogy 80% fesztivál, 20% jog, és egy picit emelni szeretném amúgy a jogi pályámnak a százalékát.
Ez hogyan alakul az életedbe? A váltásokra gondolok, hogy mindig keresed az újabb és újabb kihívásokat, vagy az élet kínál meg olyan lehetőségekkel, amikre nem tudsz nemet mondani?
A fesztivál az egy olyan lehetőség volt, amibe belesodródtam, tehát nyilván nem jött az utamba a fesztivál, hanem mi építettük közösen a férjemmel, de hogy nem volt ez egy előre elhatározott döntés, hogy igen, akkor mostantól egy fesztivált fogunk csinálni, ami így és így fog épülni, évről évre ezek lesznek a mutatók, a célok, az eredmények, és hogy tehát nem volt egy ilyen.
Nem volt üzleti terv.
Egyáltalán nem az volt, ez egy szerelem projekt volt, és elindult, és gyakorlatilag vele nőttünk, tehát az igényekkel együtt nőttünk, és most már akkorára nőtt, hogy ez tényleg teljes emberként tudtam csak csinálni az elmúlt pár évben. Szerencsére van egy hihetetlen jó csapatom, akik nagyon sok funkciót, egyrészt jóval fiatalabbak is, és jóval több funkciót már át tudnak tőlem venni, mint az előző években, és ezt így boldogan át is adom, és így tudok egy kicsit most majd visszatérni a jogi pályámhoz.
Na de ott volt azért az a 10 év, amikor légiutas kísérő voltál. Ez egy gyerekkori vágy volt, hogy akkor te ezt az utat járt?
Abszolút, tehát ez teljes mértékben egy gyerekkor, tehát 14 évesen én már 100%-ban biztos voltam, hogy repülni akarok.
Világot látni.
Világot látni, elsősorban egyébként ez is, nem, azt mondom, hogy 50% világlátás, 50% ilyen nőcis pipiskedés, tehát inkább így ez volt, hogy nagyon tetszett a légiutas kísérő image, és pluszban akkoriban azért ők voltak, akik utazhattak, tehát azért még itt beszélünk tényleg a 90-es évek előttről, és gyakorlatilag mindenkit, aki egy kicsit is malév egyenruhának látszó ruhában volt az utcán, megállította, megkérdeztem, hogy lett, és gyakorlatilag így kerültem be a céghez, amikor leérettségiztem.
Tehát akkor azért ez egy olyan vágyálom volt, amit sikerült beteljesíteni.
Így van.
Viszont a jog az meg egy teljesen más világ. Tehát izgat az a kérdés, hogy hogyan áll össze az, hogy Valde Orsi kicsoda valójában.
Akkor már repültem egy pár éve, és úgy éreztem, hogy van abszolút kapacitásom még tanulni, mert gyakorlatilag a gimnázium után felvételiztem ugyan, de egyszerre vettek föl az egyetemre, és a Malévhoz, és a Malévot választottam, tehát sokkal nagyobb álom volt, mint a továbbtanulás, viszont azért pár év után előjött bennem az az igény, hogy azért szeretnék tovább tanulni, szeretném használni az agyamat másképpen, és mivel volt egy ilyen elméletem, hogy egy családban kell, hogy legyen egy családi orvos, meg egy családi jogász, és orvos már volt, ezért ugye a jogászpálya volt az, ami üres volt, és akkor így jelentkeztem az egyetemre, de 100%-os teli találat volt, tehát minden pillanatát szerettem az egyetemnek. Pont most fejeztem be egy masterképzést, ennek is minden pillanatát imádtam, tehát hogy én nagyon szeretem ezt tanulni, gyakorolni, úgyhogy ez is ugyanúgy, ahogy a fesztivál is így a szívem, lelkem, tehát...
És erről szeretnélek is kérdezni, mert mondtad, hogy ez egy szerelem projekt, de hogy a véletlen hozta, mert egy születésnapi buliból indult.
Igen, nekem a projektjém egyébként, végig gondolva, mindegyik szerelem projekt, tehát mindegyik csak egy lehetőség adta, vagy én magam mentem utána, mert annyira akartam. A fesztivál is gyakorlatilag kvázi egy szerelemből indult, méghozzá a férjem iránt érzett szerelemből, ugye Palóznakon volt egy kis kezdő borászata, viszonylag friss volt a kapcsolatunk is, és én csupakon nyaraltam előtted, és nem is tudtam Palóznakról, pedig körülbelül a 71-es választja el a kettőt egymástól, és teljesen határos a két település, szóval nem is értem, és akkor beszéltük azt a férjemmel, hogy ezt össze kellene egy kicsit ismertetni Palóznakot a nagyvilággal, hogy senki nem tudja, hogy hol van gyönyörű, hildíjas község, áttetős háza, Girbe-Gurba utcák, tényleg érdemtelenül maradt ki a vérkeringésből, független attól, hogy ők választották. A palóznakiak állítólag van egy ilyen legenda, hogy amikor a vasutat építették a Balaton körül, akkor népszavazásra bocsájtották, hogy legyen-e megálló, és egyhangúan igen, arra szavaztak, hogy ne legyen megálló, mert leszáll valaki a vonatról, és akkor idegenek lesznek a faluba. Úgyhogy ehhez képest ide szerveztünk nekik egy közel 30 000-es fesztivált, úgyhogy...
Hát az idők változnak, és akkor ez egy születésnapi ajánlás. Volt?
Nem, inkább azt mondanám, hogy volt egy születésnapi ajándék, amikor szerveztem egy meglepetés bulit Szabolcsnak, a férjemnek, és ez volt az első ilyen rendezvényszervezői tevékenységem, és egy rendezvényszervező ismerősömmel csináltuk, és annyira jól sikerült, hogy én olyan önbizalmat szereztem itt a rendezvényszervezésből, hogy azt mondtam, hogy hát egy fesztivált, azt kirázok a kis ujjamból, igen, és akkor pont így volt egy ilyen kis, hát nem is azt mondom, hogy megcsömörlés, mert nem megcsömörlés így a pályám, akkor jogászként dolgoztam, hanem inkább ott is volt kapacitásom a munkám mellett, és azt mondtam, hogy jó, akkor ezt bevállalom, csináljuk meg. Az első az a Tájház udvarán volt, egy pici helyen, az akkori polgármester úr azt mondta, hogy jó, hát tartsuk meg, de hogy ő inkább el is megy a faluból, hogy ott se legyen, hogyha valakinek problémája van vele, akkor ne is érjék el. Miután megvolt az első, igazándiból az jött hozzá vissza, hogy nagyon sajnálhatja, hogy nem volt ott, mert hogy nagyon jól sikerült. Én ezt nem így láttam, tehát rettenetesen sok nyűg volt vele, nem tudtuk, mit csinálunk, Isten igazából autodidakta módon raktuk
hát
össze.
Hát a hibákból tanulni kell.
Abszolút. Nagyon kevesen voltak, rossz idő volt, tehát én azt gondoltam, hogy több energiát raktam bele, mint amennyit visszakaptam belőle, úgyhogy én akkor elhatároztam, hogy igazándiból annyira nem akarok többet csinálni, bár ezt így sokszor elmondtam, de hogy gyakorlatilag Fábián Júli volt az, aki miatt megszerveztük a másodikat. Ő volt az, akinek a hangja tényleg így elvarázsolt, nem ismertem, meghallottam a rádióba, elkezdtem utána nézni, ki ez a csodás hangú énekesnő, és én akkor a divának láttam, és úgy éreztem, hogy ha egyszerre ő eljönne erre a színpadra, akkor na, azért
akkor
még
érdemes.
Egyet. Igen, és a kollégám mondta, hogy hát valakit ismer a Júli menedzsmentjéből, felhívta egy random dátummal, és azonnal igent mondtak, úgyhogy gyakorlatilag már nem volt visszaút, meg kellett csinálni a másodikat, és ez a második volt az, ami így felnyitotta a szemünket, hogy ezt érdemes kibővíteni, mert már a másodiknál dupla mennyiségű ember érkezett, mint aki befért, úgyhogy így indult el az üzleti vállalkozás része.
Azt számoltam, hogy hányadik fesztivál is lehet a mostani, mert hogy volt 2020-ban egy év, amikor azt biztosan nem tudom,
igen,
hogy kimaradt. 13. fesztivál,
igen.
Akkor. Mi az, ami, akkor azt mondhatjuk, hogy 13 éve állandó, és amihez ragaszkodtok, és mi az, amiben minden évben valami újat kell nyújtani?
Amihez ragaszkodunk, és emiatt egyébként egy kicsit most idézőjelbe véve bajba vagyunk, az a minőség, tehát hogy egyszerűen nem tudunk egy bizonyos minőség alá menni eszközökben, szolgáltatásban, tehát gyakorlatilag az előadóink is azért mondanak a legtöbbször szinte azonnal igent, mert most már elterjedt a hírünk a szakmában nemzetközileg, hogy nálunk azért mindenki tényleg azt kapják, amit ígérünk, jól bánunk velünk, minden lehelletüket lesünk, a backstage-ünk gyönyörű, időbe ki vannak fizetve. Tehát, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, és mondom, ugyanez az eszközpark, tehát, hogy mi mindig próbáljuk maximalizálni a hangélményt, nem sporolunk ezzel, ami ugye az a következmény, hogy a költségeink azért rendesen emelkednek, nem próbáltuk meg ezt behajtani a hallgatóságon, tehát az idén például nem emeltünk jegyárat pont emiatt, de azért ez érződik, de hát, hogyha ez, akkor ez, tehát én mindig azt mondtam, hogy ha egyszer majd nem fogom tudni ilyen minőségben megszervezni a rendezvényt, akkor inkább nem fogom megszervezni.
Akkor nem biztos, hogy érdemes. Mi az, amiben mindig viszont kell valami újat nyújtani?
Hát, hogy ne legyen unalmas, tehát, hogy mindig van valami kis újításunk, ami egy picit más, mint az előző év. Nem tudunk minden évben drónsót hozni, főleg az ilyen időjárási viszonyok között, hogy gyakorlatilag szerintem 5-ből 4-szer nem tudnának felmenni, mert annyira változékony az időjárás, meg szeles lett az ország, de hogy mindig próbálkozunk olyan elemekkel, amik egy újabb élményt tudnak nyújtani a közönségnek. Az idei évben például nyitunk egy új udvart, aminek az a neve, neve, hogy bordivat udvar. Ezzel így gyakorlatilag el is mondjuk, hogy mi fog ott zajlani, borkóstolókat fogunk tartani.
Tehát gasztronómia.
Igen, és divatbemutatókat, mert azt észleltük, és nem csak mi, hanem világtrend, hogy a borfogyasztás az csökken. A Balaton pedig egy borrégió, amit azért érdemes mindig is hangsúlyozni, hogy nem csak gumimatracról szól, hanem az év 10 hónapjában viszont egy borrégió. Ezért a balatoni borokat ott felvonultatjuk, és borkóstolókat tartunk, mert azt gondoljuk, illetve ez nem csak én, hanem ez nálam nagyobb marketing gondolkodók mondták ezt, hogy például egy Napa Valley, ilyen sztár bormarketingesnek hallottam az előadását, és ő is azt mondta, hogy a bort élmény alapon lehet, kell megközelíteni, nem pedig szakmai alapon, hogy milyen terroár, milyen ásványok, milyen nem tudom, mert nem érdekel annyi embert, mint gondoljuk, viszont az, hogyha egy élményhez kötik a borfogyasztást, akkor sokkal inkább emlékeznek rá, és sokkal inkább visszatérnek ehhez a évezredes nemes italhoz. Ezért tettünk mellé divat bemutatókat a borkostolók elé, hogy ugyanaz a logika, mint hogy a mainstream előadókat hívjuk a nagy színpadhoz, hogy meghallgassa a közönség a kevésbé ismerteket. Ide most divat bemutatókat rakunk, ami azt gondolom, hogy szinte mindenkit érdekel, nem is akármilyen egy monakói bikini brandnek lesznek a bemutatói, illetve Merő Péter bemutató, a győri balett táncosaival közösen, tehát hogy egy ilyen ide is egy nagyon klassz produkciókat.
Tehát ez is egy formabontó.
Bizony, igen, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy ilyen nagyon-nagyon látványos program lesz majd az átállási időkben, tehát itt pont addig szórakoztatjuk majd a közönséget, amíg a nagy színpad programja egyik előadóról átáll a másikra, úgyhogy ez az idei évnek az újítása. Izgatottan várom, hogy fog működni, mert csak gondolom, hogy jó, de nyilván ez majd ott fog kiderülni a helyszínen.
Picit ugranék, mert hogy azt mondtuk, hogy neked az életed különböző szakaszai mind-mind megérnének egy-egy külön beszélgetést, és akkor most visszaugranék oda, hogy nagyon sok minden mással is foglalkoztál. Még például ugye, ahogy mondtad, a Malév fénykorában légiutas kísérőként 10 évig dolgoztál. Mit adott neked ez az időszak? Szintén formálta a személyiségedet.
Hát én ott velük nőttem fel, tehát hogy emlékszem, amikor elkezdtem repülni, ugye nem mindig ugyanazokkal, sőt, tehát most már megszűnt ez az ekipázsrendszer, ami régen volt, hogy volt
csapatok,
egy csapat, és akkor nem. Tehát mindenki be van osztva, random, és elkezdtem repülni, és minden nap, tehát egyrészt nagyon fiatal is voltam, 20 éves körülbelül, mert előtte le kellett a földön azért nyomnom azt a pár évet, hogy elkezdjek repülni. Egyébként az is fantasztikus volt, az egyes terminálon voltam a VIP-váróba, és ott azért így megtanultam azt látni, hogy mindenki ember, rengeteg VIP vendég jött, tényleg a Bruce Willis-től a Sylvester Stallone-ig, bankárok, bankelnökök, Forma 1-es pilóták, tehát nagyon-nagyon sok mindenki.
De ők is csak emberek.
És olyan jó volt látni, hogy ők is csak emberek, és ezt így jó volt ilyen fiatalon megtapasztalni. Utána kezdtem el repülni, minden alkalommal, amikor felmentem a járatra, úgy jöttem le, hogy már megint annyi értékes embert ismertem meg, és így végtelenül töltött. Azt tudom mondani, hogy tényleg az utolsó pillanatig töltött minden egyes út, és nagyon összetartó a malévos csapat a mai napig. Mindenki gondoskodik, meg gondolkodik mindenkiről, meg aggódik, meg tényleg nem volt, a végén már sok légiutas kísérő volt, amikor én bekerültem, akkor voltunk ilyen 400-an, tehát nem voltunk annyira sok, utána ez azért felnőtt, főleg a nyári szezonban, tehát már most van egy pár olyan arc, akire én már nem emlékszem meg, viszonylag keveset repültem, de ez a kor 350, nem tudom, max 400 ember, rájuk egytől egyik, tehát mintha a családom lenne, mindenki úgy is gondol egymásra, tehát a Malév csődbe menetele az olyan szinten érintett mindenkit meg, tehát hogy én is tudom, hogy heteken át sírtam, pedig akkor már nem voltam légiutas kísérő, csak ez egy olyan életforma, ami egy ilyen nagyon nagy család. Biztos az a sok helyzet, az a sok fáradtság, az a sok, nem tudom, extrém helyzet, amiben mondjuk egy személyzet kerül szinte nap, mint nap, most nem is vészhelyzetekre gondolok, mert nyilván nem, de hogy ha csak az, hogy éjszaka kell repülni, oda-visszákat, nagyon nyűgös utasokkal, tehát hogy egy csomószor van az, ami
meg kell oldani.
Valami helyzetet meg kell oldani, amiben a csapat együtt működik, együtt szenved a fáradtságtól, ha mondjuk bedöglik a gép, és valahol, nem tudom, Kazasztánba egy, nem tudom, elhagyatott kifutópályán állunk órákat az ömlő hóba, tehát hogy ez mind-mind olyan helyzet, ami összekovácsolja a csapatot. Úgyhogy,
sokat tanultál akkor ebből az időszakból.
Nagyon sokat, szintén csak az emberekkel kapcsolatban rengeteget, tehát hogy, és a legtöbb légiutas kísérő, és én is ezt mondtam, hogy minden alkalom, amikor felmegyek a járatra, nekem a arra 180 emberre szükségem van egyenként. Tehát, hogy mindegyikre rá akarok mosolyogni, és mindegyiket jól esik kiszolgálni, és ez volt alapvetően mindenkinek a hozzáállása, és rettenetesen töltött. Kicsit ezt érzem most a csak visszakanyarodva a piknikre, hogy...
Igen, ezen gondolkodom én is, hogy azért itt ebben van kapcsolódási
igen,
pont.
Igen, igen, tehát engem a legjobban az tölt, amikor így végignézek a közönségen, és így azt mondom, hogy úristen, hogy ennyi boldog ember, és mind azért van itt, mert hogy megteremtettem nekik azt a körülményt, ami őket boldoggá teszi. Úgyhogy sokszor azon szoktam gondolkodni, hogyha egy előadó, amikor kinéz, és nem tudom, egy 60 ezres közönség énekli a dalát, hogy az milyen érzés lehet, az, amikor már nekem csak ez, hogy egyszerűen csak elhozok egy olyan előadót, akit ismernek, és boldoggá teszi őket, már ez milyen fantasztikus, ilyen endorfin adaga, de igen, tehát ez nagyon, nagyon hasonló.
És még légiutas kísérő voltál, amikor már jogot tanultál?
Igen, igen. Hát elkezdtem repülni, ott nagyon gyorsan eljutottam most idézőjelben a csúcsig, tehát hogy ott a csúcs az nyilván azt jelenti, hogy oktató nem voltam soha, de hogy vezető légiutas kísérő, hosszú távú repülés, tehát hogy
amit el lehetett érni, azt elérted.
Igen, az viszonylag hamar, pont azért, mert nagyon kevesen, a mi évfolyamunk az viszonylag kevés légiutas kísérőből állt. Egyébként a legeslegjobb barátnőmet is onnan ismerem, és a mai napig a legjobb barátnők vagyunk, sőt, most már egy közös bizniszünk is van, tehát így nem szakadt meg vele a kapcsolat, és ezt is a repülésnek köszönhetem, hogy ő így van az életemben.
Miért hagytad abba?
Hát valahol tudatos döntés volt olyan szempontból, hogy azt mondtam, hogy ennek egyszer vége kell, hogy legyen. Mert azt tudtam, hogy nyugdíjba nem onnan akarok elmenni, ezért is kezdtem el a jogot, és én olyan vagyok, hogyha tudom, hogy valami rossz be fog következni, akkor inkább elébe megyek, nem halogatom. Úgyhogy amikor jött egy lehetőség, hogy a torontói Malév irodába kimenjek dolgozni, mint ilyen, hát ilyen nem paralegal, de mondjuk tehát, hogy ilyen panaszokkal fog, akkor még nem végeztem el az egyetemet, még nem volt meg a diplomám, akkor egyből igent mondtam, már csak azért is, mert tudtam, hogy abba kell hagyni a repülést, akkor essünk túl rajta. Nem biztos, hogy jó döntés volt.
Tehát nehéz döntés volt?
Nagyon nehéz döntés volt, és illetve egy ilyen hirtelen döntés volt, tehát, hogy én így nagyon gyorsan tudok dönteni, és utána iszom a levét, de hogy, és ezt vállalom, tehát úgy vagyok vele, hogy gyorsan döntök, és akkor állok elébe a következményeknek. Itt azért ez korai volt, tehát én nagyon, nagyon szenvedtem papíron kezelni az utasokat, és nem pedig rájuk mosolyogni, de hogy gyakorlatilag ezért, és utána amúgy visszamentem repülni, tehát hogy nem bírtam ki, és visszamentem még repülni egy pár évig, amíg meg nem született a kislányom, és akkor utána hagytam abba. Tehát az úgy már nehéz volt, tehát amikor gyereke van az embernek, valahogy minden másképp számít, és akkor lett például, akkor már elkezdtem félni a repülőn, féltettem az életemet, hogy mi lesz a gyerekekkel, ha valami
nyilván
történik.
Nyilván a felelősségvállalás az így felülír egy csomó
abszolút,
mindent.
És végül is ezért hagytam abba.
Egyébként hogyan látod, miben más ma az utazás vagy a nemzetközi kapcsolódás, mint akkoriban? Mert picit úgy érzem, hogy máshogy beszélsz erről az időszakról vagy világról.
Más, mert az utazás akkor még tényleg
privilégium
volt. És jó volt ennek a része lenni, és jó volt megadni. Tehát nekem például a legkedvesebb útjaim, ezek az akkor indultak be, csak ezek a Korfu csárterek, ami elérhető volt mindenki számára, és rengeteg olyan embert vittünk, aki még soha nem ült repülőn, és hát minden járat az nekem olyan volt, hogy annyira jó volt így az életük élményének a része lenni. De most már nem ez van. Tehát most már a
tömegturizmus van.
Tömegturizmus van, a légitársaságok egy része sem arra törekszik, hogy élményt adjon, hanem eszköz, légibusz, ami szerintem amúgy nem igaz. Úgyhogy egy kicsit ez így megváltozott. Ennek ellenére tudom, hogy az utazás még mindig nem mindenkié, de azért most már sokkal elérhetőbb.
Tartsuk egy kis szünetet, a zene és a hírek után viszont innen folytatjuk a beszélgetést Valde Orsival, a Palóznaki Jazz Piknik alapító fesztivál igazgatójával, főszervezőjével, aki amellett, hogy fesztivált szervez, sok minden mással is foglalkozik. Jövünk vissza a zene után.